Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Ferkó Zoltán tanárt, a Virrantó megálmodóját és megvalósítóját, ezzel a mobiloktatás elindítóját, Zarándokot. Amikor először olvastam önről, azonnal megszületett az ötlet, hogy meghívom a Mária Rádióba, hiszen szeretném közelebbről megismerni, egyben megismertetni a rádióhallgatókkal is. Bennem egy olyan kép alakult ki, hogy ön egy kincses ember. Vendégem tehát Ferkó Zoltán. Címszavakat mondok, és próbáljuk meg erre felfűzni életének fontosabb állomásait. Gyermekkor, szülők, család, mit kapott, ami meghatározó volt később életére?
Kezdjük, üdvözlöm önt és a kedves hallgatókat. Budapesten születtem Zuglóban, és már 41 évvel ezelőtt, 1976-ban nagyon más világ volt akkor, mint ma. Ezt gondolom mindenki tudja, aki átélte ezt az elmúlt 40-41 évet. Édesanyám tanítónő volt, egész életében a katedrán állt, oktatta az első-második osztályos gyerekeket. Édesapám pedig egyszerű dolgozó ember volt, vasúti szakember. Nagyon sokat kaptam otthon, ugyanakkor később jöttem rá, hogy sokat azért nem. Ugyanis voltak olyan dolgok, amikről én először már 1990 után a gimnáziumban hallottam, ez a Bármadas református gimnázium. Egyből belevágjak a közepébe, ezek közé tartozik például 56 és Trianon is. Ilyenekről nálunk otthon egyetlen szó sem esett, ezt később számon is kértem a szüleimtől, hogy miért volt ez. Éreztem az elmaradást az osztálytársaimmal szemben, akik azért nagyrészt Budapest második és 12. kerületéből, vagy a belvárosból kerültek ki, természetesen ezekkel réges-rég kisgyerekkoruktól fogva tisztában voltak. Igyekezvén bepótolni lemaradásomat, elmélyültem ezekben a témákban, mai napig kedvenc témaköreim ezek a történelemből, vagy fejezeteim, történelem lapjairól, és különös tekintettel a külhoni magyarságra. Ez később egyfajta életformámmá is vált, amivel idestova 20-21 éve, tehát egyetemista korom óta foglalkozom, ugyanis később aztán magyar szakot végeztem, így lettem tanár, viszont a pályát azt relatív gyorsan elhagytam. Anyagi megfontolásokból, ez is már nagyon rég történt ennek, és ugye már lassan 20 éve. Ugyanakkor az oktatáshoz, a gyerekekhez, a fiatalokhoz mindig is hű maradtam, és a választott tárgy szakterületemhez, a külhoni magyarsághoz is igyekeztem hű maradni.
Zuglóból hogy került a Bármadas gimnáziumba, hiszen ez egy nagy hírű egyházi gimnázium? Voltak esetleg ott olyan tanár személyiségek, akik nagyon fontosak voltak önnek?
4 gimnáziumba felvételiztem, 2-be vettek föl, a másik a Madács volt. Erős szülői késztetésre a Bármadasba mentem, ez napi majdnem 1 óra oda, a Zuglóból 1 óra vissza. Kiváló tanáraink voltak, többek között ifjabb Bibó István volt az igazgató, aki újraindította a Bármadast. Balogh Zoltán volt a hittantanárunk, aki ma
az emberi erőforrások minisztere.
Igen. Aztán tanárunk volt még Papp Kornél, aki a református egyháznál tölt be magas pozíciót, illetve halászlelke, most már ő is igazgató. És számos fiatal tanárunk, ilyen volt például osztályfőnökünk Dobrosi Márta néni, aki korábban válogatott kosárlabdázó volt, és talán ennek is köze van az, hogy a falra az az ige került ki, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, Filippi 4:13. Mai napig egyébként ez a kedvenc igém, ezt 4 évig minden nap láttuk az osztályterem falán, dolgozat közben elég volt csak hátra nézni, és írtuk tovább a felmérőt. Ez örökre belém ivódott.
Tovább megyünk akkor a címszavakkal. Mondok egy számot, 21, Erdély.
21 éves volt, amikor először Erdélybe kerültem. Ez is azért egy kicsit későn van ma már, de akkoriban, 90-es évek közepén nem volt ennyire általános az utazás. És emlékszem, hogy egy rozzant Ikarusz busszal éjszaka elég hányatott körülmények között jutottam ki, és ami először nekem nagyon feltűnt, az a budapesti szemmel nézve iszonyatos szegénység. 97 volt ez. Elsőre nem is tudtam hova tenni, azt gondoltam, biztos olyan lesz, mint amikor Magyarországon elmegyünk valahova a vidékre, hát nem Pest, de azért ott is nem olyan volt, és Székelyföldön voltam, később mondták, hogy mit akarsz, az egyik legjobb két megyében jártam. Időbe telt, amíg ezt az élményt feldolgoztam, de volt valami, ami mégis visszahúzott, és pár évvel később már rendszeresen jártam Erdélybe, majd pedig eljutottam a Kárpátokon túra Moldvába is, hiszen a moldvai csángók régi jó ismerőseim voltak már az egyetemről, amikor magyar szakon rengeteget tanultunk a moldvai magyar nyelvjárásról, mint a legrégibb nyelvállapotot őrző magyar nyelvjárásról. Biztos voltam benne, hogy én oda elmegyek. Akkor már igaz, 2005-öt írtunk.
Ne is ugorjunk annyira előre, tehát az első nagy hatás 21 éves korában élte, amikor Erdélybe eljutott. Két település nevet mondok, egy nagyváros nevét és egy kis település nevét. Sydney és Lábnyik.
Sydneyben szintén éltem egy évig, mai napig kitörölhetetlen emlék, nap mint nap eszembe jutott az ott töltött idő, az emberek, a helyek, de nekem őrületes honvágyam volt.
Sydneyben mivel foglalkozott?
Én angol tanultam, mellette később már teljes állásban dolgoztam a vendéglátásban, mint felszolgáló. Kiválóan éreztem magam, remek volt, csodaszép hely, szerintem a világ egyik legszebb helye, de nagyon honvágyam volt. Egyszerűen úgy éreztem, hogy ez így nem megy tovább, és láttam másokat is, nem csak magyarokat, akik más országokból érkeztek oda, és idős korukra bizony nem tett jót nekik a honvágy, illetve a távollét a hazájuktól, a szeretteiktől, a családjuktól. Ez az igazság. Gondoltam arra, hogy én nem szeretnék majd így idősebb koromban megöregedni, úgyhogy én hazajöttem, és az első utam az valóban Lábnyikba vezetett, ez egy moldvai kis falu. Azóta már kapcsolatban voltam e-mailen, telefonon a moldvai oktatási programmal, és Lábnyik a második legkeletibb magyar lakta település most a szerves szállás területet nézve, tehát nem nézve, akik elvándoroltak a Fekete-tenger partjára, és ott van valóban egy magyarul beszélő falu, hanem a szerves eredeti szálláshely második legkeletibb települése, Lábnyik. A legkeletibb magyar lakta települése neve egyébként teljesen véletlenül az, hogy magyar falu. Ettől egyel visszafelé nyugatra van Lábnyik. Lábnyik egy viszonylag új csángó falu. Az 1776-os madélfalvi veszedelem után alapították az akkor oda kivándorolt, vagy inkább elmenekült székelyek. Ennek megfelelő nyelvállapota is nagyon jó. Mai napig az emberek magyarul beszélnek az utcán, a vendéglőben, az iskolában is már több is, mint 10 éve van magyar oktatás. Egyetlen egy hely van, ahol nem magyar a használt nyelv, és ez sajnálatos módon pont a templom. Ez is volt nagyon furcsa, amikor én láttam, hogy azok a diákok, akik jönnek a magyar órára, az utcán is, meg szülőkkel otthon is magyarul beszélnek, a templomban így egy varázsütésre átváltanak románra. Ma már mai fejjel tudom, ez csak nekem furcsa, aki egy ilyen kétnyelvű közegbe születik, annak azért nem ilyen éles váltás ez, hiszen nap mint nap használja mind a két nyelvet, de nekem nagyon furcsa volt. Bele is mélyedtem a témába.
Mi az, ami leginkább megragadta a moldvai csángóknál? Azt említette, hogy nagy tisztelet övezi őket, hiszen őrzik ilyen nagy távolságban is a magyar nyelvet, és feltehetően a magyar kultúrának is jelentős részét. Mi az, ami önt leginkább megragadta a moldvai csángókban?
Legelsősorban a ragaszkodásuk. Ha az ember Moldvába megy, akkor valószínűleg Gyimesen átmegy. Gyimesben is voltam egy nyáron át a Borospataki Skanzen házigazdája. Ott a gyimesi csángóktól azt tanultam meg, hogy a cikkben is van, itt a legegyszerűbb ember is tudja méterre pontosan, hogy hol húzódott a régi magyar határ. Ez bármikor meg tudja mutatni oda, bármikor el lehet vele menni. Tudni fogja a fia és az unokája és a dédunokája is. Ebben hiba nincs. Ez egyszerűen lenyűgöz. Ugye már hány év eltelt azóta. A moldvai csángóknál pedig a nyelvhez való ragaszkodás, ami nagyon megérintett. Amikor hallották, hogy beszélgettünk egymásról, nyilván látták, hogy idegenek vagyunk, akkor első reakciójuk az volt, hogy münkes magyarok vagyunk, és akkor már is szóba álltak velünk, mégis hogy kerülünk ide, és mit keresünk itt. Ők egy hihetetlen kulturális kincsbirtokában vannak. A régi magyar nyelvet őrzik olyan kulturális közegben, ami ezt messzemenőleg nem támogatja, és nem ismeri el, és nem díjazza semmilyen formában. És ők ezt teljesen öntudatlanul, igazából ösztönösen, valahogy magukból jöve, és ezért nem várva természetesen semmit cserébe, ezt végzik.
Számukra ez természetes.
Igen, őrzik a magyar nyelvet és a kultúrát.
Három gyönyörű nevet mondok. Réka, Csaba, Boglár.
Réka, kedves feleségem, akit pont Moldvában ismertem meg, ő erdély származású, de visszament tanítani, és amikor én oda kerültem, akkor ismerkedtünk meg, és két gyerekünk született, Boglár és Csaba. Hát Csaba azóta már 11 éves, Boglár pedig 9, úgyhogy már nagyobb.
Megint két település nevet mondok, megint egy nagyváros és egy kis település nevét, Róma és Jászvásár.
Ez a moldvai magyar misiért indított zarándoklat pontosan 10 évvel ezelőtt, május 22-e van, még úton voltunk, pontosan nem tudom hol, de szerintem Róma után való Horvátországban járhattunk. Ez egy 4000 kilométeres út volt kerékpáron, amit bár egyedül tettem meg teljesen végig, de az út során több mint 1000-en csatlakoztak. És ez pontosan azért indult, mert mondtam, lábnyékban, Zsángóföldön nekem nagyon fura volt, hogy egyetlen helyen nem beszélnek csak magyarul a csángók, vagy inkább velük nem beszélnek magyarul, az a templom. Utána járva ennek a kérdésnek kiderült, hogy itt egy 300 éves történetről van szó, aminek legmélyebb gyökere talán az, hogy valamilyen megfontolásból a magyar nyelv használata azokban a falvakban, vagy abban a püspökségben, ami a jászvásári vagy románai jasi püspökség, nem élvez prioritást, mondván az ördög nyelve volt, hogy fekete misét tartottak emiatt. Valljuk be, hogy hát az asszimiláció egyik eszköze, hogy a magyar nyelvet száműzik a templomokból, ami számomra felfoghatatlan dolog. Az a rengeteg élmény, ami első erdélyi útam óta bennem volt így a romániai magyarsággal kapcsolatban, mint hívő emberként leginkább számomra felfoghatatlan, hogy hogy lehet az asszimiláció céljaira felhasználni az egyházat, a templomot, ige hirdetést, Isten szavát, ha úgy tetszik. Számomra ez teljesen összeegyeztethetetlen. Nem beszélve arról, hogy református gimnáziumba járva tanultuk, hogy a pünkösd egyik nagy adománya a nyelvadomány, aminek köszönhetően minden nép, minden ember a saját anyanyelvén hallja Isten igéjét hirdetni. Ez az evangélium hirdetésének az egyik alapja, menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket. A nyelvadománynak köszönhetően, az apostolok cselekedeteiben le is van írva, végül is egy csoda történt, hirtelen az igét mindenki a saját anyanyelvén kezdte hallani. Tudom, hogy a Mária Rádióban van, de a reformációnak is az egyik nagy vívmánya, amit később átvett a katolikus egyház is, az volt, hogy a nép nyelvén, saját beszélt anyanyelvén szóljon a Szentmise a templomban. Ez ma nekünk teljesen természetes, de mint látjuk a 21. században, az Európai Unióban egyébként nem mindenütt így van. Olyan igazságtalannak éreztem, főleg még 10 éve fiatalabb is voltam, hogy arra ragadtattam magam, hogy ezért valamit csinálni kell, és egyszerűen nekem ezzel az volt a célom, hogy felhívjam erre a figyelmet.
Rómában kivel találkozott?
Mr. Tinka intézte el nekünk, vagy hát segített a találkozó létrejöttében, ő maga is ott volt, illetve a Csángó Szövetség akkori elnöke, aki azóta sajnos elhunyt, a Solomon Adrián. Pietro Parolinnal találkoztunk, aki akkor a Vatikán külügyminisztere volt, ma is a második ember a Vatikánban ismereteim szerint. 3-4 órát tárgyaltunk vele, azt mondta, hogy ismerik a kérdést, tényleg látszott is, hogy tisztában vannak mindennel, ugyanakkor azt mondták, hogy ez helyi kérdés, és helyben kell megoldani. Ez azért érdekes, mert amikor helybe mentünk, akkor ott azt mondták, hogy hát fölülről kell indítani a megoldást, innen oda, onnan meg ide küldtek. Kaptam olyan kritikát is, hogy ez egy kívülről jött külső kezdeményezés, és hát ezt nem maguk a moldvai magyarok, vagy csángók indítványozták, és ők ezt nem kérik. Ez nem teljesen igaz, mert például a pusztinában, Nyisztor Tinka falujában volt ilyen aláírásgyűjtés is. A másik, hogy nem értem azt, hogy ezt miért kéne kérni, hanem ezt inkább az egyháznak magától meg kéne adni, ezt az anyanyelvű vallásgyakorlás lehetőségét. A helyszínről maguk a moldvai magyarok közül sokkal nagyobb aktivitásra volna szükség. Tehát őnekik a saját dolgaikért mint az anyanyelv használat, akár a templomban sokkal erőteljesebben ki kéne állni. Ezt könnyű mondani, de tőlük, akik évszázadok óta mindig is Magyarország határain kívül éltek, egy keleti, bizánci, sokkal kevésbé demokratikus hagyományokkal rendelkezett, nem is beszélhetünk, egy alapvetően egy elnyomó keleti társadalomban éltek évszázadok óta, bennük olyan mélyen gyökeredzik a félelem a hatóságoktól, a felsőbb szervektől, de igazából az egyháztól is, ami számunkra indokolatlannak tűnik, de ők ebben nőttek fel.
Beletörődtek, elfogadták, talán igen. A mi gondolkodásunkkal ez furcsának tűnik.
Ez teljesen. Meg kell érteni, hogy nekik mai napig a pap szava a szent a faluban, tehát az szóban nem jó, hogy meg lehet kérdőjelezni. És a pap azt mondja, hogy ne engedjék el Magyarországra osztálykirándulásra a gyerekeket, mert eladják őket, gyerek rabszolgálnak nyugatra, ezt mondja egy pap a faluban, akkor ez szóban nem jön, hogy ez esetleg nem így van. Nekünk ez nagyon furcsa, ott viszont egyszerűen így élnek, és ők, akik így gondolkoznak, tőlük nehéz azt várni, hogy majd kiálljanak azért, hogy az anyanyelvüket használhassák a templomban. Attól tartok, hogy ez soha nem fog bekövetkezni, és pontosan ezt tudja a jászvásári püspök úr is, tudják a román hatóságok is, ezért az asszimiláció eszközévé válik a templom is.
A 4000 kilométeres kerékpáros zarándok útra honnan indult, hova érkezett meg, azt tudom, hogy a bazilikánál nagy szeretettel fogadták.
Onnan is indultunk a Szent István bazilikáról. Mai napig fent van a YouTube-on erről a videó. Vácon keresztül mentünk, Vác, Esztergom, Győr, Szombathely, aztán Grác, és Olaszországban pedig Udinében, Velencében, és úgy Bolognán keresztül értük el Rómát, ahol létrejött a találkozó Monsignore Pietro Parolinnal, majd pedig Zágrából mentünk tovább. Dél-Magyarország, Pécs, Mohács, Baja-Szeged útvonalon értünk át Aradra, onnan pedig Déva érintésével Gyulafehérvár, ahol északra fordultunk, és pontosan a csíksomlyói búcsúra időzítve érkeztünk meg. Csíksomlyóra. Így is volt kitalálva az út. Csíksomlyó után pedig Jászvásárba kerekeztünk, azt követően pedig hát néhány moldvai falut útba ejtve, végülis 40 nap elteltével véget ért a 4000 kilométeres zarándoklat.
Ő mit érzett ott belül a lelkében? Mert végül is, ha belegondolunk, hogy Jászvásáron azt mondták, hogy ezt a kérdést a legfőbb egyházi méltóságoknak kell elintézni, vagy ő neki kell ezzel foglalkozni. Parolini bíboros azt mondta, hogy helyben kell megoldani. Ön a 4000 kilométeres zarándokút megtétele után ott belül mit érzett?
Életem legszebb 40 napja volt. Az kétségtelen, teljesen meg voltam győződve arról, hogy ez a helyes út. Ezt szerintem visszaigazolták az út során történt találkozások, híradások, ez a lelkesedés, ami akkor az emberekből szeretett, áradt ez iránt, az ügy iránt, azért csalódás is van bennem 10 év elteltével, mert én akkor azt mondtam volna, ha bárki megkérdezt, és mikor lesz ennek kézzelfogható eredménye, én azt mondtam volna, hogy szerintem 3-5 éven belül legalább egy magyar csángó faluban, mondjuk Pusztinában, legalább hetente egyszer lesz magyar mise teljes. Nem csak, hogy bemennek az asszonyok és énekelnek magyarul, hanem rendes magyar mise. Mai napig nincsen. Ilyen szempontból bennem is van csalódás.
Ő mindent megtett azért, hogy ez ne így legyen. De hát nyilván az ember azért szerette volna ön is, hogy ennek kézzelfogható eredménye legyen az ottani moldvai csángók érdekében. Kicsit tovább lépünk. Felnőtt korom legszebb nyara, Boros pataka, álom és mesevilág, ezeket írtam föl magamnak, a többit ön mondja el.
Ez a borospataki skanzen és panzió helyszíne, és az időpont az 2008, amikor ott nyáron a házigazda szerepét töltöttem be, ez a gyimesekben fekvő csodaszép völgy, ahol a borospatak Tatrosba folyik. Van egy erdei építési vállalkozó, Csíkszeredai Szász István, és ő építette fel autentikus módon ezeket a gyimesi parasztházakat, táj jellegnek teljesen megfelelően. amellett, hogy skanzenként is funkcionálnak, meg is lehet bennük szállni. Kimentem, megnéztem, nagyon megtetszett, és egy nyáron keresztül ott láttam vendégül rengeteg utazót, látogatót Magyarországról, de tényleg szerte a világból. Felejthetetlen élményekkel gazdagodtam, például ezek közül az egyik, amit említettem, hogy a gyimesi csángók és a határ kérdése, a határ őrzésére lettek oda telepítve. A mai napig, amikor ennek már teljesen megváltozott a jelentőség, és teljesen más történelmi korban élve, mai napig ehhez hűek, szívesen megmutatják az összes arra járó vendégnek. Ezt láttam mindenkin, aki jött Magyarországról. Én is, mikor először jártam, egy mesevilágba csöppentem. Ezek a házak is úgy vannak berendezve, visszaköszönnek a kora gyerekkori mesekönyvek
Benedek lapjai. Benedekelek mesé.
Igen, igen, a valóságban ott járunk a mesekönyv lapjain. Felejthetetlen élmény. Ott is az ember nem szembesül vele, hogy nem Magyarországon van, ugyanakkor azért a határ is mennyi 400 kilométerre lehet Budapest pedig, vagy 700-ra. Egészen fantasztikus, hogy megőrizték a nyelvet. Az egy több magyar székelyföld széle, pereme. Van egy nem is olyan kis magyar világ, hiszen 1,600,000 székely van 80-90%-os többségben. Kovászna és Hargita megyében, ugye ma hívják őket, hogy Maros megye egy részében. Ez is számomra egy olyan dolog, mikor oda megyek, mindig azt érzem, hogy nem csak egy Magyarország van, legalább kettő, és az a másik.
A felnőtt korom legszebb nyara egy könyv címe is.
Így van. Ez erről a nyáról szól naplószerűen, bemutatva az ottani életet, a ott lakókat, a vendégeket.
Hallottam arról, illetve olvastam, hogy voltak olyanok, akik ennek a könyvnek a hatására indultak útnak Gyimes, Középlok és vidékére. A bemutatásnál elmondtam, hogy a Virrantó megálmodója és megvalósítója. Mi is az a Virrantó, és honnan jött az ötlet?
A Virrantó egy Magyarországon egyedülálló, újszerű kezdeményezés, ugyanakkor egy olyan, ami nyugaton már régóta működik, méghozzá sikerrel, és ez a mobil oktatás. Amerikában több mint 100 éve vannak olyan mobil iskolák, amelyek járják a vidéket, ahol nincsenek fix, állandó iskolaépületek, hiszen nincs annyi gyerek, hogy érdemes legyen ilyet létrehozni, vagy Nyugat-Európában kreatív mobil készségházak, játszóházak járják az országokat, különösen német nyelvterületen van ennek, és egyébként Angliában is nagy divatja, viszont Magyarországon ilyen még nincsen. A másik fontos terület számomra a szórvány. Ezzel is sokat foglalkoztam, külhoni magyarságon, mert különösen a szórványjal, és amikor láttam azokat a problémákat, amikkel ők szembesülnek, hogy például csak az évtized végéig még 200-nál is több magyar iskolát fognak bezárni Erdélyben, csak Erdélyben, tehát a többi részről még nem esett szó, mert egyszerűen nincs annyi gyerek, nincs elég gyerek, hogy akár az alsó tagozatot elindítsák. Ugyanakkor az a 2-3-4-5 gyerek még ott van azokban a falvakban, vagy városrészekben.
Ez a Virrantó tulajdonképpen egy busz, egy lakókocsi?
Ez most már egy busz, de korábban valóban lakókocsi volt tavaly. Kettő is volt, egy kisebb, és aztán bővítettünk, de most már egy nagy rendes busz van átalakítva mobil iskolává, illetve játszóházzá, amivel ezt a szórványvidéket tervezem járni. Már csak azért is, mert azt gondolom, hogy a mobil oktatás egy tökéletes válasz a szórvány gondjaira. Igaz, hogy nem olyan, mint hogyha egy állandó iskolát húznánk föl, de lehetetlen képtelenség ennyi településen fix iskola rendszert kiépíteni, viszont látogatásokkal, mobiliskolás foglalkozásokkal igenis lehet erősíteni az ottani gyerekek magyar nyelvtudását, ragaszkodását, identitását megerősíteni, és egy életre szóló élményt adni nekik.
A honlapján olvastam egy Platón idézetet, többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt. Ahogy én néztem, ez a Virrantóbusz, illetve előtte a Virrantó lakókocsi, igazi gyermekbirodalom. Mi is várja ott a gyerekeket? Milyen játékok vannak?
számtalan játék lehetőség van, ahogy leteszik az okostelefont és kiszabadulnak a képernyő elől a gyerekek, felfedezik, hogy ezeken kívül is van érdekesség a világban, például kreatív készségfejlesztő játékok, építőjátékok, olyanok, amik nincsenek meg minden gyerek szobában, amilyen adott esetben a mi saját gyerekeinek sincsenek meg otthon, de ebben a villantóbuszban benne vannak. Például igazi téglákból, miniatűr téglákból, igazi malterrel tudnak házakat, épületeket építeni, fémépítőjátékok, természetesen Lego, geomag, a lányoknak babák, vágni, ragasztani lehet, DVD-k, itt is vannak nálunk CD-k, ezek magyar népmesék, Mátyás király meséi, Benedek Elek meséi, valamint kültéri játékok, tehát amikkel le lehet kötni egyszerre akár 30-40, tehát mint egy osztályi gyereket, dobójátékok, tollasütők, pingpong, ugrálóbot, számtalan ilyen dolog.
Sőt, még táncolhatnak is, igen, ha jól tudom.
Igen, igen, és hát amellett még játszhatnak társasokkal, szerepjátékok, jelmezek, kisvasút, elektromos autópály, ilyenek vannak, mert táncolhatnak is valóban, mert tavaly, amikor 65 nap alatt 62 helyszínen jártunk 5 országban, akkor leggyakrabban Farkas Márton barátom volt a kísérő útításom, aki népdalénekes, néptáncos, és amíg a csoport egyik fele játszott nálunk bent a virantóban, addig ő népdalra, néptáncra tanította a gyerekeket.
Az összetartozás üzenetét viszik el a Kárpát-medence szorvány magyarjainak a településekre. Mennyiben érzi azt, hogy ez küldetés? Elmondta, hogy nagyon sok településen voltak, nagyon sok országban. De hát a Kárpát-medence magyarjaihoz mennek el. Tehát mennyiben küldetés ez ön? Hogy éli meg?
Teljes mértékben, és úgy érzem, hogy ez a feladat valahogy az idők során rám talált, tehát kezdve egyetemista koromtól, erdély-moldvai látogatásomon keresztül, gyimesek, később a több magyarság biztonságából, ami nekem, mint magyarországinak, aki akkoriban még nem tudtam azért románul, már nagy vonalakban értem is, és egyszerű módon, de meg tudom magam értetni. Szóval kiszabadulva több magyarságban, vagy Székelyföld biztonságában, szórványba vezetett az utam, és láttam, hogy ott az egy még érdekesebb világ, mert ott egyszerre több kultúra, nyelv, szokásrendszer, vallás tevődik egymásra, és ez egy rettentően érdekes világ, viszont ott már kevés, csak a magyar tudásod kell. Román adott esetben, hát kellhetne német is. A szórványban való tanítás, a magyar nyelv erősítése, az identitás megőrzése engem megtalált, mint feladat, és én ezt örömmel végzem, küldetésként végzem, és nem is szeretném abba hagyni.
Kik támogatják? Farkas Márton nevét említette, biztos, hogy vannak akár ott helyben támogatók, ennek azért költségei is vannak.
Igen, hát a busz is nem megy magától, hanem tele kell tankolni, ezt a 400 literes tankot, ami ennel egy ilyen jármű rendelkezik. Kezdetben két cégtől kaptam támogatást, illetve pályáztunk, most is vannak elbírás alatt pályázataink, és ami tavaly a legfontosabb volt, az a Petőfi Sándor program ösztöndíjasai. Ezt a programot a Magyarország kormánya hozta létre annak érdekében, hogy a határokon túlélő szórvány települések kapjanak egy-egy magyar szemét, aki helyben szervezi a kulturális életet, segít az anyaországgal, vagy akár a más szórvány településekkel történő kapcsolattartásban. Kiváló embereket ismertem meg bennük, annyira, hogy én is jelentkeztem erre a programra, és el is nyertem ezt a lehetőséget. Szeptembertől én Kőhalmon, ami Segesvár és Brassó között délre egy magyarországiak számára kevéssé ismert szórvány település, a dél-erdélyi szórványban fogok szolgálatot teljesíteni. Ott a Szegedi László református esperes úr a mentor. Természetesen viszem magammal a virantóbuszt is, amivel környékbeli falvakat járom majd, és viszek magyar nyelvű foglalkozásokat az ottani gyerekeknek.
Ezt ön a szabadsága idején teszi? Vagy hogy tudja összeegyeztetni, hiszen családja van, gyermekei vannak a munkájával?
Ez nekem egy örök kérdés volt életem során, hogy ezt a fajta szolgálatot hogy tudom összeegyeztetni a pénzkereső munkámmal. Ez áldozatok nélkül soha nem ment. Most is kell áldozatot hozni. Szerencsére ez az ösztöndíj elég arra, hogy az embernek ne legyenek napi anyagi gondjai, a többit pedig jó Istenre bízom.
A virrantó elnevezés honnan jött?
Ez a virradat szóból származik, sokat gondolkoztam, mi legyen a neve, és hát a virradat szóra esett a választás. Aki a virradatot hozza, csinálja, előidézi, az a virrantó, és így lett a neve, virrantó játszóbusz.
Tehát virradatot hozó.
Igen.
Mik a tervei? Mi a vágya? Említette, hogy 11 éves a fia, 9 éves a lánya. Felesége mennyire partner ebben az életformában?
Azzal szoktam neki érvelni, hogy egymást is ennek kapcsán ismertük meg. Ő is azért ment Moldvába, meg én is, hogy ott magyar tanítson. Semmi különös, semmi változás nem történt. Valóban nehéz összeegyeztetni. Szerencsére ma már azért ezek a távolságok, amiket még a 90-es évek közepén nagyon éreztünk, hogy egy fél nap volt eljutni Erdélyben, ezek ma már összementek. Autópályák vannak. Néhány óra alatt, vagy mondjuk egy 6-7 óra alatt azért el lehet jutni. Legalábbis ezek a települések közelébe. Ők is kijönnek majd látogatóba, én is hazajárok, így lehet megoldani. A vágyom az, hogy a virrantóbusz örökké járhasson, minden nap valami másik településen legyen a gyerekek épülésére, és a másik, hogy Kőhalomban vagy a környékén létrehozzak egy magyar találkozási pontot. Van egy ilyen település, az a neve, hogy Kóbor, egy kis szórvány magyar falu, az ott álló magyar iskola egykori épületéből, ami már persze rég nem működik iskolaként, hiszen elfogytak a magyar gyerekek, abból egy találkozási pontot kiépíteni, ahova jöhetnének vendégek Magyarországról, ahova a környékbeli gyerekek bejárhatnának olvasni, játszani, tanulni. Hogyha ez valóra válna, egy elégedett ember volnék.
Kedves Zoltán, azt kértem, hogy hozza magával egy bibliai igét, ami valamilyen oknál fogva nagyon közel áll önhöz. Azt kérem, hogy ezt olvassa fel, és beszéljen arról, hogy miért erre esett a választása életében, mikor játszott ez a szentírási idézet különösen fontos szerepet.
Ez a Filippi 4.13, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ez a Bármadas gimnáziumban állt az osztálytermünk falán. Szerintem azért is, mert osztályfőnökünk korábban válogatott kosárlabdás volt, ezért a testnevelés fontos szerepet játszott az életünkben. Mai napig amúgy a sport meghatározó, minden nap igyekszem egy órát sportolni, gyerekkoromtól fogva. Az élet nagyon sok pillanatában, amikor kezdtem azt érezni, magamra vagyok hagyatva, arra gondoltam, hogy a gimnáziumban ott állt a fejünk fölött hátul ez az ige. Jó volt ránézni mindig, ahogy bementünk az osztályterembe, vagy akár dolgozat közben. A mai napig erre szoktam gondolni, ha nehézségek.
Egyetlen egy ilyen nehézséget említene, amikor ez az ige segítette?
Ennek a virrantónak a létrehozása, valljuk be, nem volt könnyű. Ez egy teljesen új dolog, kitaposatlan úton. Az utat nekem kellett ez megcsinálni. Nagyon sok nehézsége járt, de most megvan, most kész van, ott áll. Bármelyik stációját mondhatom ennek, kezdve attól, hogy mi legyen ennek a háttere, ugye egy non-profit szervezet, ezt hogy hozzuk létre, egyáltalán az, hogy busz, megtanulni buszt vezetni, megszerezni hozzá a különböző engedélyeket, venni egy buszt, átalakítani, berendezni. Olyan dolgok, amikkel korábban az ember nem szembesült. Most ezek mindegyikében előfordult az, hogy erre kellett gondolni, amikor éjszaka fenn kellett maradni és intézni a virrantó ügyeit, hogy hát mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Gyerekei milyen iskolába járnak?
A Csabát most vették fel a Fasori Evangelikus Gimnáziumba 12 évfolyamra. Oda egyébként engem nem vettek föl 1990-ben, pedig én is jelentkeztem, hát ő már túlszárnyalt engem 11 éves korára, és a lányom pedig egyelőre a 16. kerületben jár, ahol korábban laktunk egy általános iskolában, de mivel jövőre negyedikes lesz, ezért nagyon szeretnénk, hogy ő is kövesse a bátyját a Fasori Evangélikus Gimnáziumba.
Szerettem volna a búcsúzásra valami nagyon szép idézetet hozni. Kedvencem Anselm Grün, bencés szerzetes. Engedje meg, hogy akkor ezekkel a gondolatokkal vegyek búcsút. Az őskeresztények azzal tűntek ki környezetükből, hogy megosztották egymással javaikat. Mivel mindent megosztottak egymással, amiük csak volt, mindegyiküknek megvolt mindene, amire szüksége volt. S javaik megosztása elmélyítette közöttük a közösséget. Egy szív és egy lélek voltak. Ez az apostolok cselekedeteiből való idézet. Anselm Grün gondolatai ehhez: sok embernek nehezére esik, hogy megossza másokkal pénzét, ötleteit vagy az idejét. Attól tartanak, hogy a megosztás miatt szegényebbek lesznek, vagy veszteséget szenvednek valamiben. Közösség azonban csak ott tud létrejönni, ahol az emberek mindenüket megosztják egymással. Szent Benedek megtapasztalta ezt a kolostor közösségében. Aki mindig csak saját igényeihez ragaszkodik, aki a könyveket, amelyeket olvas, megtartja saját magának, a filmeket, amelyeket megnéz, nem osztja meg másokkal, az egyre jobban eltávolodik a többiektől. Ha nem ezt teszi, hanem megosztja, jutalma az lesz, hogy mélyebben megélheti, milyen nagy ajándék a közösség és a szeretet. Azt kívánom, kedves Zoltán, legyen sok alkalma megélni ezt, hiszen ő nagyon nagy ajándékot ad a szórvány magyaroknak. Őrizze meg a családi boldogságot, természetesen kisfiának és lányának, Csabának és Boglárnak azt kívánom, hogy nagyon boldog emberek legyenek, és vegyenek példát édesapjukról. Nagyon jó egészséget mindehhez. Köszönöm, hogy eljött a Mária Rádióba, és bemutathattam. Isten áldja!
Köszönöm a meghívást, Isten áldja hallgatókat is!